Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Vajon miért szimpatikusak a szimpatikus emberek? Vajon mik azok a tulajdonságaik, amelyek miatt mi szimpatikusnak tartjuk őket, és vajon eltanulhatjuk tőlük? A Business Insider összegyűjtötte a szimpatikus emberek 11 eltanulható szokását, hát amiről most Anitával csevegni fogunk, hogy vajon mi mit gondolunk róla. Mit szólsz, Anita, ez a témához?
Nagyon kíváncsi vagyok a 11 pontra, illetve még mielőtt megnéznénk, én azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy nekünk mi alapján szimpatikus valaki, mi alapján nem, mennyire fontos az első benyomás. Te hogy vagy ezzel?
Az első benyomás egyébként iszonyat fontos, mert 7-es másodperc alatt döntünk valakiről, hogy szimpatikus-e vagy sem. 7-es másodperc. Tehát igazából bármit gondolunk, és bármilyen intellektusunk van, ahogy majd megnyőzünk bárkit bármiről, az első 7 másodperc pontosan meg fogja határozni legalább a beszélgetés hangulatát, vagy az elejét, a másiknak a véleményét rólunk, hogy mi az az összkép, amit lát éppen ezért érdemes már az elején, ahogy találkozunk valakivel, és jön a készfogás, akkor egy mosollyal indítani, nyilván úgy felöltözni, és azt az oldalunkat mutatni, amilyeneket nyilván egyébként vagyunk, de hogy egy picit lökjük meg magunkat egy mosollyal, egy határozott kiállással, és sugározunk kedvességet, szerintem ez nagyon fontos.
Tehát akkor neked a szimpatikus ember az kedves, mosolygós, határozott.
Hát a határozott az nem feltétlen, inkább ez már csak egy ilyen saját vélemény, hogy a határozott embereket, amennyiben az kedvességgel párosul, sokkal okosabbnak is tartjuk, és hitelt érdemlőbbnek is tekintjük őket. Ezért tettem hozzá. Számodra milyen a szimpatikus ember?
Próbálom most végiggörgetni magamban. Igazából egyértelműen az első, ami eszembe jut, ez egy picit ilyen kedves, enyhén mosolygós szempár. Tehát, hogyha az biztos, hogy ezt mondos, az is nagyon fontos, hogy milyen figyelmet ad rám. Tehát, hogy amikor bemutatkozunk egymásnak, 100% figyelem.
Ezt mi alapján döntöd el, hogy 100% figyelem, hogy rád néz, mondjuk?
Igen, nemrég volt egy élményem, hogy egy ismert ember, aki egyébként nagyon kedves, meg aranyos így a tévén keresztül, jött és kezet fogott, és közben elfordult, tudod, és szia, XY vagyok, és olyan mélyen ható ellenállást éreztem, vagy rossz érzést, hogy nagyon sokáig tartott, egyébként rossz hangulatban is volt, és aztán jobba került, de sokkal-sokkal nehezebben adtam meg magam, mert ez egy olyan első lépés volt számomra, ami nagyon visszarepítette a szimpátiából a nem szimpatikusba.
Hát bizony, ezek pont azok a jelek, amivel már ugye Bironórával és a csomó adásban beszélgetünk róla, hogy mennyire nagyon fontos a testbeszédünk, illetve akár a hangszínünk, meg ez, hogy másfele nézünk, és hiába kommunikáljuk azt, szia, örvendek, hogyha másfele nézek, totál az jön le a másiknak a testbeszédéről, hogy le se szarja, hogy mi ott vagyunk, és hogy a saját problémájával foglalkozik, és marhára nem érdekli ez az egész. És ezt pont ezzel a fajta testbeszéddel nagyon szépen le tudja írni, mert hát ugye ezt is tudjuk, hogy a kommunikáció során a szavak csupán 30, várjál csak, hogy van pontosan 55%-át adja a testbeszédünk, 38%-át adja a hangszínünk, és csak az összes többi a verbális tartalom, tehát a szavak. Tehát ennyi mindent elárulunk azzal, hogyha másfele nézünk, amikor kezet fogunk.
Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 11 pontban az értő figyelem, illetve a kedves tekintet benne lesz-e.
Én is. Nézzük végig. Tehát azt mondja a Business Insider cikkében az író, hogy az egyik eltanulható szokása a szimpatikus embereknek, hogy önmagukat adják. Tehát, hogy elég magabiztosak ahhoz, hogy jól érezzék magukat a saját bőrükben, az emberek vonzódnak azokhoz, akik mernek önmaguk lenni. Tehát, hogy önmagukat adják.
Hú, ez nagyon igaz, tehát annyira érezhető egy 5-10 perces beszélgetés után is már valakiről, hogy kerek egész-e önmagával, vagy sem.
Tehát, hogy megjátsza-e magát, vagy sem?
Igen, nekem ez nagyon hamar lejön, és nagyon sokat számít ez a szimpátiában nálam. De akkor ezek
miből
szerint...
Jön le? Neked miből jön le?
Hogy valahogy így én azt szoktam érezni azoknál az embereknél, akik jó viszonyban vannak magukkal, hogy ilyen árad előbb a nyugodtság, kisimultság. Nyilván mindenkinek van jó meg rossz napja, de egy ilyen találkozó szituációban azért, hogyha alapvetően elégedettek vagyunk a helyzetünkkel, az életünkkel, magunkkal, akkor mindenképpen ki tudjuk hozni. Nagyon ritka az eset, hogy nem. Ki tudjuk hozni az értő figyelmet, a kapcsolódást, és ehhez egy ilyen nyitottság kell, és ezt nálam társul, amikor kerek emberekkel találkozom a nyugodtsággal.
Meg hát itt igazából nem feltétlen van legalábbis a cikkben ahhoz közben, hogy most ők mennyire jó fejek, és mennyire vannak az öntudatuk birtokában, és mennyire tudatosan fejlesztik magukat, hanem egyszerűen csak az, hogy önmagukat adják, nem játsszák meg magukat, úgy viselkednek, amilyenek ők maguk, és nem helyezik magukat egy színház színpadára, és eljátsszák azokat a szerepeket. Tehát azt mondja a cikk írója, hogy azáltal szimpatikusabbak lehetünk, mert ugye az olvasó felé irányítja a figyelme, hogyha önmagunkat adjuk, tehát tanács. Egy, adjuk önmagunkat. Jelentsen ez bárkinek bármit. A második pont, hogy kérdeznek. Oké. Sokak kommunikáció.
Bocsánat, egyértelmű, hogyha érdeklődés mutatunk a másik iránt, mindig imádnak az emberek magukról beszélni, válaszolni, tehát hogy ezzel biztosan szimpatikusak leszünk bárkinek.
Nemrég olvastam egy könyvet, az a címe, hogy Szokj rá a kócsolásra. Én írtam is róla egy cikket, a Szikrán megtaláljátok, érdemes elolvasni, mert pont a kérdések ereje van benne fókuszban, és a figyelem, amit mondasz, mert hogy az emberek imádnak, és ezt is mondtad előbb, magukról beszélni, meg beszélni. Miközben nézzük meg, hogy abban a helyzetben, amikor mondjuk valakivel beszélgetünk, akkor mi milyen szituációban vagyunk, és úgy tudunk szimpatikusabbak lenni a számára, hogyha nem magunkról beszélünk, hanem inkább tőle kérdezünk. Tehát sokkal többet kérdezünk és figyelünk, mint mi beszélünk. És ehhez talán semmi kommentát nem is fűznék tovább.
Én nekem akkor szokott a szimpátia meginogni, amikor valaki kérdez, mindig elkezdek rá válaszolni, és a harmadik mondatomban már neki egy sokkal izgalmasabb hasonló története van. És hogy azért ez nagyon jellemző az embereknek, hogy mindenkinek van egy még izgalmasabb hasonló története, és hogy ezt érdemes magunkba folytani, és megvárni, hogy legalább elmesélje a kérdés hatására a kérdező, mert itt nekem ugyanúgy nem lesz valaki szimpatikus, hogyha csak igazából azt érezem, hogy csak egyfajta ilyen tűzként, vagy ilyen szikraként használja a kérdés, hogy én valamit elkezdek mondani, és ő meg már rá tud reflektálni, vagy rá tud tromfolni.
Tényleg van egy ilyen típusú kérdező is, meg vannak azok a típusú kérdések, amik úgy hangzanak, mintha érdeklődés lenne, miközben az tanács. És gondoltál arra, hogy már osztogatjuk is a tanácsainkat, mert ettől marha menőnek érezzük magunkat, hogy majd mi tudjuk, hogy a másoknak mire van szüksége. Tehát, hogy így óvatosan bánjunk azért a kérdésekkel, de inkább többet kérdezzünk, és őszintén érdeklődjünk, mint sem beszéljünk. És a másik, hogy sok esetben is sokan, mindannyian beleesünk abba a hibába akkor is, hogyha egyébként figyelünk rá, hogy valamit mesél a másik, mert mondjuk mi érdeklődtünk felőle, és közben már fejben futtatjuk a saját válaszunkat, vagy hogy milyen gondolatot szeretnénk majd hozzáfűzni, ahelyett, hogy nyitottan hagynánk az elménket, és figyelnénk, és befogadnánk, amit ő mond, és majd arra csatolunk a végén. Tehát tök érdekes játszma ez a beszélgető és a kérdező között, minden esetre egy érdekes pont, hogyha megfigyeljük magunkat, akár a mai nap a beszélgetéseinkben, hogy milyen hamar akarunk mi is ráfűzni egy történetet a másik sztoriára, ahelyett, hogy egy picit hallgatnánk.
Igen.
És próbáljuk meg, hogy utána hallgatjuk, nem mondjuk azt, hogy jaj, velem is hasonló történet, vagy én ezt gondolom erről, vagy szerintem is, ami egyébként sokszor, főleg baráti körben egy tök jó dolog tud lenni, de hogy próbáljuk meg helyette, hogy valamit mondunk, kérdezni azzal kapcsolatban, amit ő mesélt. és hogy benne ezáltal sokkal jobb érzés marad meg, hogy de jó, hogy kíváncsi rá, hogy figyel, hogy érdekli őt.
Okay. Úgyhogy én kiegészíteném ezt a pontot, hogy kérdezz, és utána is kérdezz.
Így van. Az egyik legjobb kérdés erre az, és még mi van. Ah, nagyon sok mindent magunk akarunk megoldani, miközben a másik pontosan tudja rá a választ. Úgyhogy izgi, tehát kérdezzünk. Oké, szimpatikus emberek szokás, amit eltanulhatunk, ha nem ítélkeznek. Na, tehát, hogy nyitottak mások gondolataira, elfogadják azt, még akkor is, hogyha nem értenek vele feltétlen egyet. Mit gondolsz erről?
Én nagyon gyakorlom a nem ítélkezést. Az Inger Magdolna ugye volt nálunk, és mindenképpen érdemes azt a vele való beszélgetést meghallgatnotok, hogyha nem hallottátok még.
És mind a kettőt betesszük, mind a két adást.
Kettő is volt, és ő írta a Szex Történetek című könyvet, és ezt olvasom. És ennél nagyon jó gyakorlás, hogy ne ítélkezz. Nagyon-nagyon klassz a könyv, úgyhogy mindenkinek javaslom a figyelmébe, mert olyan tabu döntés van benne, amire szüksége van egy teljesen átlagos, hétköznapi normál embernek is ahhoz, hogy nyitottabb legyen. Úgyhogy ezt lehet mindenféle szituációban, nyilván nem csak ennél a könyvnél, gyakorolni. Élőben nehezebb, főleg, hogyha valami nagyon vagy valaki, aki nagyon ellentétesen gondolkozik, hogy olyan emberrel beszélgetünk, de szerintem ebben a tulajdonságban nagyon sokat lehet fejlődni, hogyha teszünk érte.
Következő pont. Nem küzdenek a figyelemért. Az emberek általában idegenkednek attól, akik kétségbeesve keresik a figyelmet. Amikor viszont valaki barátságosan, magabiztosan, tömören beszél, sokkal meggyőzőbb, mint hogyha azt próbálná megmutatni, hogy ő milyen fontos ember. Milyen érdekes. Egyszer azt olvastam tanácsként, hogyha valakivel beszélsz, és a titulusod kerül szóba, vagy az, hogy éppen mivel foglalkozol, akkor a legelső, amit mondasz magadról, az akkor egyértelmű és érthető legyen, és ha bár mondjuk lehet, hogy te egy multinak az igazgatója vagy, nem baj, hogyha nem egyből ezzel az erős pozícióval kezdesz, hanem azt mondod, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozol, vagy éppen milyen felelősséged van, és majd utána mész bele. Érdekes ennek a pszichológiája.
Hát ugye nyilván, hogyha a szerénység az mindig szimpatikus, tehát hogyha nem rögtön azzal kezdek, hogy én vagyok nem tudom milyen igazgató, akkor sokkal könnyebben kialakulhat egy empátia, egy valamilyen, hogyha inkább csak beszélsz arról, hogy mikkel foglalkozom, miket készítesz, és akkor utána már irreleváns lesz, hogy milyen pozícióban vagy, inkább maga a kapcsolódási lehetőségek, amik előtérben vannak.
Igen, mint azt hiszem, a kulcs volt talán a szerénység, amit mondasz. Akés. Ötös pont. A szimpatikus emberek következetesek. Ahhoz, hogy megbízhatónak tartsanak, tarts be, amit ígérsz, és mindig legyenek összhangban a szavaid a tetteiddel. Ne legyen bort iszik vizet, prédikál effektus. Hát ez egyértelmű. Azt hiszem, nem?
Hát igen, bár szerintem ez sokkal hosszabb távon derül ki. Itt én arra gondoltam, hogy mondjuk valakivel most találkozunk ennél a cikknél, és akkor hogyan lehetünk számára szimpatikusak, és ez a következetesség azért ez jó pár alkalom meg találkozásnak el kell telnie, hogy ez már látható legyen, ez a tulajdonság.
Azért gondolom, hogy egyrészt nem. Egyrészt igen, másrészt nem, mert hogy pont amiről a legelején kezdtünk el beszélgetni, hogy a testbeszédünk annyi mindent elárul, és hogyha mi azt mondjuk szavakkal magunkról, hogy milyenek meg olyanok vagyunk, miközben behúzva tartjuk a testünket, és a hangszínünk is halk, akkor nem azt fogja üzenni, hogy mi magabiztos határozott emberek vagyunk, miközben a szavainkkal pedig ezt áruljuk el. És még hogyha valaki nem ért ehhez, akkor is dekódolni tudja, hogy itt valami nem stimmel, mert nincs pariban a kettő, nem? Tehát, hogy ilyen apró dolgokból már azért vannak foszlányok. Aztán majd nyilván később derül ki egy csomó minden, hogy vajon ő mennyire következetes. Na, és akkor itt a hatos, az pont testbeszéd, pozitív testbeszédet használnak. Na, szerintünk milyen pozitív testbeszéd?
Zárjuk a kezünket, látszódik a tenyerünk, hogyha nem fűzzük keresztbe magunk előtt, hogyha nem tudom, szorongatjuk a kezeinket, dörzsölgetjük, nem tesszük keresztbe a lábunkat, tehát egyfajta nyitott testhelyzet. Aki nem tudja pontosan, hogy ezek hogy néznek ki, akkor mindenképpen érdemes vagy a testbeszédes adást meghallgatni, vagy ennek egy picit utána nézni, én már amióta a testbeszéddel, ugye a Bíró Nórával együtt dolgozom, és amióta ő képez is engem, meg erről sokkal több szó esik, tudatosan használom egy üzleti megbeszélésnél, vagy akár baráti beszélgetésnél az, hogy nem csak az, hogy én hogyan kommunikálok, az volt az első lépcsőfok, hanem hogy megfigyelem a partnerem kommunikációját, és pont egyébként a múlt hét pénteken is, valamelyik nap voltak nálunk ketten, és az egyik tök nyitott volt, a másik meg ilyen karba fűzve állt, és az volt ilyen belső célom, hogy olyan kérdéseket feltenni, amiben leveszem ezt az kar összefonását, és nyitottá teszem. Aztán sikerült. Igen.
Na, szuper. Tehát, hogy sok mindent elárulhat, meg vezetheti a beszélgetést is, hogyha ezeket így le tudjuk dekódolni másokról. Én is egyébként szoktam figyelni, főleg amikor valami pénzügyi döntés hozok, vagy egy olyan emberrel beszélgetek, akinek a szakterületéről én nem sok mindent tudok, vagy nem tudok annyi mindent, mint amennyit ő, és egy kicsit nagyobb bizadalommal kell lennem felé, és ezért én nagyon szoktam akkor figyelni, hogy mit csinál a kezével, amit ugye tudunk, hogy mik jelentenek egyébként hazugságot, vagy amikor ugye piszkálják például az orrukat, vagy túl sokat nyúlnak a fülükhöz, vagy éppen mi jelenti azt, amikor ők bizonytalanak abban, amit mondtak, akkor piszkálják a nyakukat. És ez, hogyha egy olyan témán elmerül fel, amiben nekem nincsen akkora tudásom, mint amennyi bizalmat szeretnék belefektetni, akkor bizony ezek árulkodó jelek lehetnek, hogy vajon bízhatok ebben az emberben.
Illetve egy interjú szituációban is én felvételiztettem nem annyira régen, és nagyon szimpatikus volt egyébként, akivel történt ez az interjú, és volt egy pontja a beszélgetésnek, ahol iszonyatosan árulkodóan megjelentek ezek a jelek, úgyhogy hát ezt nagyon kiolvastam, hogy ott éppen nem teljesen az igazságot mondta, hanem így próbálta szimpatikusabbá tenni magát, amit én abban a szituációban egyébként értékeltem, mert nyilván ez egy nehéz dolog interjúzni, és nem ilyen sorsdöntő dologról volt szó, de hogy egyébként a testbeszéd az borzasztó árulkodó, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni.
Ami milyen érdekes, erre most mindenképp eszembe jutott a fejrázás. Amikor mondunk valamit, akkor ugye, akkor is, ha nem figyelünk, akkor bólogatunk rá, mint egy ugye nyomatékot adva a szavunknak, hogy az úgy van. És abban az esetben, amikor kimondjuk magát a nem szót, akkor sokszor ugye egy pici fejrázás van. És ez tök érdekes, hogy ez akkor is úgy működik, amikor mondunk valamit, egyébként belül mi nem értünk vele egyet, és közben megrázunk a fejünket, miközben azt mondjuk, hogy igen, meg úgy van, ahogy gondoljuk, és ez is marha érdekes.
Szóval igen, bár én megfigyeltem magamon, hogy ez sokszor, tehát hogy azóta én is többet használom ezt a bólogatást, amióta tudatosabb a testbeszédem, de sokszor kontrollálnom kell magamat, és nem feltétlenül azért, mert belül nem úgy érzem, hogy egy hú, hát ez baromi jó volt, és amikor rázom keresztbe a fejemet, de hogy egyébként tényleg nem jó volt, de hogy valahogy azért ez egy kicsit nem egyszer, vagy nem egyszerűen olvasható mindig a testbeszéd, hanem nagyon sok összetett dolog van mögötte.
Nyilván mi nem is értünk hozzá, csak kell odafigyelni, de tényleg ez egy tök jó példa, amit mondasz, hogy amikor szerintem az lehet a különbség, amikor van egy erős gesztikuláció, és akkor a gesztikuláció közben annyira benne vagy a mondani valódból, hogy rázod is a fejed hozzá, mert hogy annyira ki akarod fejezni, ez megint más, amikor ugye nyugodtan beszélsz valamiről, és akkor egyszer csak, amit mondasz, megjelenik egy apró fejrázás, mert sokszor ezek csak picik, de hát ezt tudják azok, akiknek ez a szakterületük, tényleg hallgassátok, nézzétek meg Bíró Nórával az adásainkat, mert ő többször kitér rá. Na nézzük, következő. Erős első benyomást hagynak maguk után, itt is írja, hogy a kutatások szerint, igen, ezt mondtam én is, a legtöbben 7 másodperc alatt ítélik meg, hogy szimpatikus-e számukra az előttük álló vagy sem. Igen, hát erről. Igazából eddig erről beszélgettünk, úgy, mi szimpatikus. Tehát, hogy első benyomás nyilván fontos. Jaj, meg képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy van egy ilyen ördögi meg angyali hatásnak nevezett hatás, ami azt jelenti az első benyomásnál, hogyha valakit az első 7 másodperc alatt valami miatt szimpatikusnak találunk, akkor utána sokkal hosszabb ideig, hogyha bármit csinál, ami egyébként negatívabb színben tüntetné fel, kevésbé vagyunk hajlandóak azt észrevenni, míg, ugye ez az angyali hatás, míg abban az esetben, hogyha valakit az első 7 másodperc alatt kicsit kevésbé szimpatikusabbnak, vagy unszimpatikusnak hatásnak tartunk, akkor életbe lép az ördögi hatás, vagyis bármit tesz, nem fogjuk szimpatikusnak találni, legalább 5 olyan dolgot kell tennie, amivel semlegesíti ezt az első kellemetlen benyomást. Nagyon durva, hogy mi múlik az első 7 másodperc alatt, nem?
Hát igen.
Oké, 8-as. Egyszerű, de nagyszerű elv szerintem, vagy szokás, hogy a neveden szólítanak. Tehát néhány kutatás szerint, azt írja a cikk, néhány kutatás szerint, amikor valakit nem csak üdvözléskor, hanem beszélgetés közben is a nevén szólítanak, úgy érzi, hogy értékelik és elismerik. És hát ezt a hírlevelekből is tudjuk, hogy több olyan hírlevelet kattintanak rá, vagy több olyan hírlevelet nyitnak meg, aminek a tárgyában benne van a nevünk, mert hát ez a legfontosabb szószámunk, a nevünk.
Igen, elég rossz az ilyen névmemóriám, de erre is nagyon sok energiát fordítottam, hogy megjegyezzem rögtön a bemutatkozáskor a keresztneveket, mert hogy én is imádom, hogyha ugye visszaköszön a nevem, hiszen ez pont a legelején beszélt értő figyelemhez kapcsolódik. Tehát fontos volt neki a nevem, sőt annyira fontos volt, hogy még rögtön meg is jegyezte, és ezt használja, úgyhogy ezzel szerintem talán ez az egyik legerősebb, szimpatikus, legerősebb pont nekem eddig a listán, amivel szimpatikussá válhatunk, és nekem is szimpatikus lesz valaki.
És lehet, hogy milyen sokszor követjük el a hibát, mert ugye mi történik, amikor valaki bemutatkozik nekünk, kezet fogunk, elmondja először ő a nevét. És mi mondjuk a mi nevünket, tehát miközben ő mondja az ő nevét, mi gondolatban már a saját nevünket mondjuk, hogy ne roncsuk el. Tehát, hogy ez így van, és erre is trenírozni kell magunkat, hogy halljuk meg a nevét, lehet, hogy még közben is mondjuk a sajátunkat, és kimondjuk hangosan. Én ilyenkor azt szoktam gyakorolni, vagy azt szoktam már régóta, vagy azt teszem már régóta, mert hogy erre figyelmeztettek, hogy ez egy tök jó dolog, hogy mondom, hogy igen, bemutatkozik, hogy mondod, hogy Csorba Anita, szia Anita, Szlavka Éva vagyok, mert ezáltal megismétlem, és én is jobban emlékszem.
Jobban emlékszel, igen, ez egy nagyon jó trükk, én is szoktam használni.
Úgyhogy tegyünk bele. És utána még jó, hogyha még egyszer, és akkor valószínű később is meg fogjuk jegyezni. 9-es pont, hát mosolyognak. Igen, hát erről is volt szó. Ez is
egy... Kedves tekintet, vagy nyílt mosolygós tekintet. Akkor benne volt igazából mind a kettő pontom. Az értő figyelem is, meg a kedves tekintet.
Tudod te. Hát szimpatikus emberek ezt tudják. 10-es. Pont utolsó előtti tudják, hogy ki igényli a kézfogást, és ki az ölelést. Mert hogy az érintés az egy hatalmas hozzáadott értéket ad a beszélgetésnek. Igen, azt azért látod a másik testbeszédén, most meg aztán lehet, hogy kisfogás meg ölelés sem, ugye vírus helyzetben ez megint más értelmet kap.
Igen, de igazából szerintem ez egy picit kettős ez a pont, ez az első, amivel nem igazán értek egyet, illetve nyilván bizonyos embereknél szimpátiát kelt a kézfogás meg az ölelés, de ugyanakkor valakinél meg pont ellenszenvet válthat ki. Ugye, akinek kisebb az aurája, vagy nem szereti az érintés, mert pont akár túl érzékeny is rá, én például az én szeretett nyelvem az érintés, és ezért én utálom, ha idegenek bejönnek az aurába, és szóval ez nekem nem az, hogy utálom, de így sokkal lehet. Tehát a szimpatikus ettől nem lesz, egészen biztosan nem lesz valaki. Inkább elfogadom, mert tudom, hogy ez egyfajta kommunikáció, de nekem inkább rossz, mint jó.
Viszont attól egyből szimpatikus lesz az illető, hogyha ezt le tudja tapogatni rólad, hogy ne tapogasson.
De ez hogyan? Ez nem lehet, de rögtön a találkozás elején ez hogyan érni?
Hát a találkozás elején biztos nem, de a találkozás elején vagy idegeneket nem is ölelsz meg, nem? A végén.
Valóban nem.
Akarjuk lenni, igen. Na nézzük, mi az utolsó? Jaj. Mi az utolsó? Jól egyensúlyoznak a hivatásuk és az emberi kapcsolataik között. Na hát ezt most nem értem, mire gondol, de most megnézem. Sokkal szimpatikusabbnak tartják azt, aki emlékszik arra, amit tegnap vagy múlt héten meséltek nekik. Ez mutatja, hogy a másik ember fontos számukra, nem csak a munkájuk. Hát ez szerintem inkább egy ilyen mondva csinált rész ezzel, meg én nem értek. Ez hogy jön ide?
Hát úgy, hogy biztos a 11 tipp az jobban hangzott, mint a 10.
Hát figyelj, akkor ezt megfejtettük. Szerintem végigmentünk rajtuk. Reméljük, hogy kedves hallgatóink, ti is végigmentetek a 11 ponton, valamivel egyetértettetek, valamivel nem. tök kíváncsiak vagyunk, hogy sőt, most ezt meg is kérdezem tőled, Anita, bár te válaszoltál is, hogy szerinted a 11 pont közül melyik volt az a, az a szokás, ami szerinted tényleg talán a legfontosabb, hogyha mondjuk amit az első helyre tennél?
A név és a kedves tekintet, ugye a mosolygós tekintet nekem ez, tehát a nevet, hogyha megjegyzitek, az egy, az a nagyon szimpatikusak. Nekem az, a mindig, az mindig bejön ez a trükk, tipp. Nem is trükk, hanem csak egy figyelem, mert ugye a figyelmet rögtön ki is fejezzük.
Igen, nekem meg a testbeszéd, a pozitív és valós testbeszéd, hogy azzal meghatározunk a hangulatot, illetve a kérdés, hogy figyeljünk a másikra is.
Kérdés és kérdés, ugye azzal egészítettük ki a pontot.
Igen, kérdés és kérdés.
Úgyhogy illetve nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek melyik volt a legfontosabb, vagy hogyha kiegészítenétek ezt a listát, akkor mivel egészítenétek ki?
Köszönjük, hogy itt voltatunk, várjuk a csillagjaitokat, mert annak mindig nagyon-nagyon örülünk, és hát nektek is, kedves hallgatóink, hogy hallgattok bennünket. Sziasztok!
Igen, várjuk, nagyon értékeltek minket a podcast felületeken, illetve várjuk hozzászólásaitokat Facebook és Insta oldalunkon. Sziasztok!
Sziasztok!